Köszöntünk minden kedves hallgatót az Okos Otthon Klub mai adásában. Okos házigazdáink Peti, Meki és Zoli. Hamarosan kezdünk.
Sziasztok, mindenkit üdvözlünk az 5. adásunkban. Egy új sorozatot indítunk a podcastunkon belül, amiben arról fogunk beszélni, hogy a kezdetektől hogyan is építsük ki okos otthonunkat, miket vegyünk figyelembe. Ezért az adássorozat címe az, hogy kezdjük a nulláról. Ez a mai lesz az első fejezet, úgyhogy rögtön kíváncsi is vagyok a sztoritokra. Meki, te hogy kezdted a nulláról?
Nulláról? Hát hatalmas tervekkel, hatalmas elképzelésekkel, majd amikor szembesültem a villanyszámlával, akkor megelégettem azzal, hogy házépítéskor megkértem a villanyszerelőt arra, hogy süllyesztett, tehát értem, hogy jobban mélyített szerelvénydobozok legyenek, és itt kb. Véget ért a dolog, és innentől kezdve vártam a mennyből az áldást, hogy végre legyen egy olyan ketyere, amit beépítettek a kapcsoló mögé, és ezzel, hát, csúnyán szólva felokosítva a kapcsolót, úgyhogy azt hiszem nem titok, a Csináld Magad Okos Otthon csoportban lévőknek sem, hogy a Shellik emiatt eléggé nagy favoritommá váltak. Természetesen az is akadályozó tényező volt, hogy a kedves feleségem eléggé merev nézeteket val egy villanyszereléssel kapcsolatban, tehát neki a hagyományos működés az egy abszolút kötelező elem, úgyhogy ezért is a Shellik egy nagyon jó kis, hogy is fogalmazzak, tökéletes középutat jelent mindannyiunk számára. Persze az is sokat segít, hogy itt, ahol lakom, a wifi szennyezés a szerencsére az egy nem létező történet. Egyedül a fal szomszédomnak a wifi-jét látom, azt az egy darab access pointot, úgyhogy a wifi zavarás az egy minimális tényező. Úgyhogy ez az én sztorim, így röviden.
És neked, Zoli?
Nekem is a költözés hozta ezt a gondolatot elő. Igazából még a előző lakásban volt olyan, hogy így próbálgattam így egy-két izzót venni, beraktam, szórakoztunk ezzel, de igazából nem volt olyan lényegi okosítása a lakásban. Aztán szóba került, hogy akkor költözünk, családi ház, van egy kis idő, energia. Hát végül nem így lett, sajnos. Nem sikerült annyi mindent megvalósítani, mint amennyit terveztem, de ötleteim voltak, és ezeket meg is akartam osztani ugye a nagy közönséggel, hogy agyaljunk rajta, hogy jól gondolom-e, vagy sem. Ebből lett a Csináld Magad Okos Otthon csoport, meg az első meetup. De ami végül igazából elterveztem, az volt, hogy megcsinálom azt, hogy lesz egy okos kapcsoló, egy wifi is, ami vezérel, itt a Sonoff Basic volt akkor, ami nagyon nagy divat volt, ez egy éve volt kb. Úgyhogy nem, vagy másfél, nem olyan régen, inkább kettő. Szóval, hogy akkor jelent meg a Sonoff Basic, akkor azzal kapcsolgatok egy relét, és akkor majd a ilyen impulzus relét, és akkor majd az impulzus relé fogja igazából a világítást kapcsolni. Ez vezérelhető a sima kapcsolóról is. Gyakorlatilag egy ilyen redundáns megoldás volt a terv. Egész addig, amíg meg nem láttam, hogy ez mennyire kerül. Úgyhogy végül elvetettem a kapcsolónkénti 20.000 forintos árat, és egy-két dolog, inkább az ilyen mozgatható asztali lámpák lettek Sonoff Basic-kel megoldva. Másik, hogy én nagyon akartam az elején még, hogy kábeles legyen. Alapvetően én, mivel informatikai világból érkezek, a UTP kábel favorizáltam, lévén, hogy a világ legolcsóbb kábeléről beszélünk. 20 métert megveszel 2500 forintért, kap 6-osat, ami ugye egy nagyobb sebességre képes, meg akár áramforrást is keresztül engedhetsz rajta tápot, úgyhogy nevetségesen olcsó. Na hát ez a megoldás is végül elhasalt két ok miatt. Az egyik az volt, hogy villanyszerelőt találni a lehetetlenséggel ér fel, úgyhogy annyit volt, hogy 3 órára tudott jönni egy villanyszerelő, hogy rendbe tegye a villanyóra szekrényt, és ennyi. Egyedül meg ugye nekem még annyi minden felújítandó volt, hogy nem tudtam volna ezt bevállalni, úgyhogy csak dugajakat cseréltem le aszforákra. Ez volt az egyik ok. A másik ok, hogy nincsen ilyen csináld magas irányban rendes, jól működő, stabil, UTP alapú megoldás. Nem tudom, ti találkoztatok azóta, hogy meglepő, hogy a Wi-Fi-s technológia sokkal olcsóbb, és könnyebben beszerezhető, főleg most, mint az UTP-s megoldás. Mondjuk egy Arduino mellett például, régen voltak még hozzá ilyen Ethernet shieldek, amivel ezt elérheted, de akkor arra még rá kell pakolni, nem tudom én, és lesz egy ilyen kis tornyod, nem?
Igen, de főleg a logisztikázása miatt van ez a probléma, mert hogy gyakorlatilag egy hálózatra, egy UTP hálózatra, ha rákötsz valamit, rádugsz valamit, akkor az egy végpont. Ha nem switchet kötsz rá, akkor az egy végpont, és itt kész. Tehát gyakorlatilag repeaterként, illetve jeltovábbítóként is kell működniük ezeknek az eszközöknek, és ez viszont a, mondhatnám úgy is, a lenyomatára, az eszköz méretére azért elég csúnyán ráteszi a bélyegét.
Igen, igen, igen. Alapvetően szobánként lett volna egy-egy ilyen végpont, ez is egy terv volt, de ugye, mint ahogy mondtad, ez is el lett vetve, mert minden egyes szobába kellett volna egy jó nagy ilyen kapcsolószekrény.
Igen. Igen, a régi korábbi BNC-s technológiával szemben, ugye amikor a coax kábel jellegű kábelen ment az adat, és akkor csak beraktál egy TL-osztót a közepébe, és lehúztál bárhonnan bármit, mint hogyha a villanyáramot húznád le, az már nagyon régen volt, és ez a point-to-point megoldás, amit az UTP biztosít ebből a szempontból, igen, hátrányos. Bár ugye erre is próbálkoztak már megoldásként, hogyha megfelelő otthon a villamos hálózatod, akkor ugye a power, vagy Ethernet over power line kategóriájú, tehát a ház részkábelein keresztül történő internet, vagy hát mondjuk LAN adattovábbítás az megoldható. Itt is egyébként az egyik probléma az ára. Az nem, ára, ami...
Nem is az ára. Én azt alapból nem tartom egy olyan stabil megoldásnak. Lehet, hogy most már sokat fejlődött, de ott gyakorlatilag ugyanaz van, hogy egy kábelen akarunk, ami nem sok érből áll, akarunk olyan dolgokat is rákényszeríteni, amire nem való. Például a, nem mondom ki nevét, internetszolgáltató coax kábelen akar átküldeni mindent, ami egy elavult technológiai dolog.
Talán arra megoldás lehet egyébként, hogyha tényleg nem adat, tehát nem 4K-s adatfolyamot szeretnénk rajta nézni, hanem hogy egyes eszközeinknek, és itt IoT eszközökre gondolok, Ethernetet biztosítsunk, de ugye ott is a legnagyobb hátrány a készülék mérete, ami berúgsz a konnektorba, és valóban, amit mondtál, ha nem megfelelő a hálózat, akkor stabilitási gondok is lehetnek belőle, nem megbízható.
Igen. A másik még, amit így hozzáteszem, hogy azért néztünk persze ilyen rendes, ilyen okos otthonépítő cégeket is, nem igazán találtam megfelelőt olyan szempontból, hogy mindenki leterhelt. Ugye agglomerációban lakom, nem annyira központi helyen. Időnk sem volt elég sajnos, meg igazából nem akartunk egy olyan nagyon nagy durva felújítást csinálni, mint amire szükség lehetett volna ebben az esetben. Míg a riasztó beszereléskor is azt mondták, hogy nem tudják megoldani a falba sülyeztett megoldást, csak kábelcsatornázni tudnak. Vagy vezeték nélküli megoldás. Csak a rádiófrekvencia.
Igen, és egyébként ezt érdemes szétválasztani, ezt a három kategóriát, tehát a új építésű házba szeretnék okos otthon eszközöket behúzni, a felújítom a lakást és eszközt akarok behúzni, vagy csak szimplán okos otthon eszközöket akarok behúzni, mert a három különböző elgondolás mellett három különböző hát útirányt kell az embernek mérlegelnie.
Nem feltétlenül, én azért az új építésűt is erősen függővé tenném egy időtényezőtől. Konkrétan a projektben mikor tudsz beszállni? Mert hogyha ott vagy egészen még az alapkő letételtől a projektben, akkor viszonylag könnyű dolgod van az ilyen módosításokkal. Viszont hogyha túl vagy már rajta, és gyakorlatilag amikor a vállalkozó megkérdezi, annyit kérdez meg tőled, amikor beszeretnél szállni a projektbe, hogy milyen csempét és milyen szerelvényeket igen. szeretnél, akkor az már veszett fejszennyel, akkor már körülbelül a felújítási kategóriáról beszélünk, hogyha szeretnénk egy vezetékes rendszert kiépíteni, akár riasztó, akár okos otthon.
Így van, de csak annyit szeretnénk, hogy UTP végpont legyen bármelyik szobában, szintén ugyanez. Sajnos jellemző még egyelőre, bár egyre többen hirdetnek, ugye, hogy okos otthon, okos társasházban lévő okos otthon megoldások, de ezért szerintem ezek még mindig kuriózumnak számítanak. Egyáltalán azt megkérdezni, hogy hova kerüljön mondjuk a kapcsoló vagy a dugalja a falba egy ilyen mondjuk előre haladó és nem saját építésű vagy saját tervezésű esetekben. Viszont azt, ha már erről beszélünk és van lehetőség, akkor ez egy nagyon fontos tanács, hogy mindenhova húzassunk be fázis nullát és lehetőleg földet is, akár kapcsoló kerül oda, akár bármi, hogyha berakunk egy kis dobozt, akkor ott legyen ez a kiállási lehetőség. Ártani nem árt, még ha csak kapcsolót rakunk be akkor is, de későbbiekben nagyban elősegíti a bekötéseket.
Ezt annyival én ki is egészíteném, hogy ha lehet, akkor a legtöbb helyre egy üres kábelcsatornát is húzzunk be a falon belülre, mert később akkor nagyon sok lehetőséget hagyunk nyitva.
Meki?
Ez is benne van, igen, Zoli, de ugyanakkor viszont azt meg tudom biztos forrásból erősíteni, hogy aki új építésűre adja a fejét, a jelenleg alkalmazott szerelési technológiák mellett ott lesz a szerelvény mögött a fázis és a nulla is egyaránt, mert hogy szerencsére, vagy nem tudom, ez most nézőpont kérdése, de az új tendencia az az, hogy a padlóból fölfele haladnak, és kerülik a kötődobozok meglétét. Tehát gyakorlatilag ezeket a kötéseket, ezeket a szerelvények mögött csinálják meg.
Spórolnak?
Tessék?
Spórolás?
Spórolás is benne van, de ugyanakkor gyakorlatilag sok esetben most azért felrakni egy kötődobozt, hogy egy effektíve T-elágázást csinálja két lámpa felé, hát mondhatnám úgy is, hogy túl sok értelme nincs.
Hát időpénz, igen. De egyébként azt a megoldást is érdemes figyelembe venni, hogyha nagyon sok pénzünk és időnk van, és az elejétől kezdve benne vagyunk a történetbe, hogy a villamos hálózatunkat is point-to-point megoldással húzzuk be, és akkor van egy helységünk, szerelvénydobozunk, ahonnan ahova az összes kapcsoló és hasonló befutnak. Ennek kétségtelenül a nagy előnye, nem a kivitelező oldaláról, mert neki biztos, hogy nagy előnye lesz az a 15 km kábel, amit behúz, és annak a munkadíja, hanem nekünk, hogy mindent egy helyről tudunk kezelni, és oda sokkal egyszerűbben lehet mondjuk úgy, hogy hivatalos és gyári megoldásokat bekötni.
Amúgy, ha új építésű van, akkor fontos kérdezősködjünk szerintem, mert folyamatosan változik ez a piac is. Persze ott vannak a nagy régi megoldások, ismert cégek, akik foglalkoznak az ilyen témákkal, de a kis feltörekvő cégek termékei is, akár a Shelly, bár tudom, hogy az vezeték nélküli, és az a régiek szerint egy elvetendő, nem stabil dolog, de fontos szerintem ott is napra késznek lenni. Ezzel nem mondtam sokat.
Főleg, hogy ma pont a mai nap, sőt, ez most így érdekes lesz majd az adásban, de nem baj. De most jött ki, most lehet előjegyezni a Shelly egynek a teljesítmény mérős variációját.
Így van.
Ez is egy érdekes darab. Viszont visszatérve még mindig az újépítési dolgokra, mert hogy nyilván az újépítésű gyakorlatilag a legegyszerűbb, hogyha időben vagyunk, akkor azt a legegyszerűbb megragadni, és a mondhatnám is a saját szájízünk, illetve leendő automatizálási elképzeléseink köré igazítani. Gyakorlatilag azért sok szempontot figyelembe kell venni, mert a pénztárcája sem mindenkinek végtelen. A csillagpontosított változat, amit Peti említett, az is egy teljesen jó megoldás tud lenni, de azt is vegyük félembe, hogy egy ilyen esetben gyakorlatilag minden emeleten szinten kell, hogy legyen egy elosztó doboz, ahova ezek az eszközök befutnak és felcsatlakozhatóak. Tehát itt ilyen belső dizájn elgondolásokat is kell csinálni egy csattogó szekrénynek, mert hogy a relék azok csattogni fognak. Független attól, Shelly, független attól, Kaméleon, független attól, hogy Finder, csak mindegy, csattogni fog, mert hogy relé.
De megvan az lehetőséged arra, hogy a végpontokon, gyakorlatilag a szobákban, ott nem lesz az a tipikus eset, amikor USB-s dugajt raksz a éjjeli szekrény mellé, hogy ha nincs használatban, akkor elkezd sisteregni. Ha be van építve, akkor mit csinálsz ezzel? Max, lekapcsolod az áramot, vagy hisz egy villany, és kiszereled, vagy hisz egy villanyszerelőt, ez utóbbit ajánlom. De hogy tényleg, ha a végponton van ez, akkor bizony ilyenekkel számolni kell, illetve akkor egy nagyobb, ahogy mondtad, hogy nád is nagyobbat szereltettél be a kötődobozokból, de ott tényleg az van, hogy nem biztos, hogy minden befér. Szűkül a választási lehetőséged a végponton. Viszont ha központosítod, akkor szinte a végpontra bármilyen dugajat rakhatsz, mert akár lehet az egy aszfora, vagy a Le Grand legdrágább terméke, bármi.
Ez így van.
Ha viszont azt is hozzá kell tenni, ha meg nagyobb gyártó, vagy nagyobb forgalmazó termékét választod, és előre azt mondod, hogy te kábeleset szeretnél, meg stb. Sajnos akkor is szűkül egy kicsit a lehetőségeid köre, mert hiába van sok gyártó, ezek az egymással való integrációban nem annyira kiforrottak, illetve hát nem is biztos, hogy szeretnék, inkább a saját termékeiket favorizálják, ott viszont van egy kötött design, amitől nem nagyon tudsz eltérni. A központosított esetben ugyan igen, de egyébnél erősen megfontolandó, hogy mi az, amit igazából szeretnénk. Érdekesség, hogy a legnagyobb fejlődés most pont a vezeték nélküli irányon történik, lévén az, hogy ezt bárki bármikor beléphet kisebb összeggel, más szemszögből meg könnyen cserélhető. Nem kell hozzá szakértelem. Az ember vesz egy okos dugaljat, már nevetséges 3000 forint környéki áron.
Igen, és hogyha már tervezünk, akkor érdemes úgy tervezni, hogy ne csak az első lépéseket tervezzük meg, hanem merjünk nagyot álmodni, és próbáljuk elképzelni a végső célt, mert ugye, hogyha új építésű házról beszélünk, vagy netán felújításos házról, akkor azért azokat a dolgokat, amiket nem most szeretnénk rögtön, azért mégis érdemes odahúzatni a vezetéket, csak példát mondok, a redőny nem most szeretnénk motorizáltatni, de azért a 230 az legyen ott megfelelő mennyiségben.
Vagy legalább egy üres csatorna.
Így van, pontosan, hogy bármikor be lehessen húzni, mert utána az nagyon kellemetlen az embernek megint falat kell vésni, megint legletteltetni, vagy kibontatni a gipszkartont és berakatni mögé valamit, vagy hasonlók. Tehát az időpénz, kosz, nyűk. Tehát ezeket érdemes előre végig gondolni, és hogyha nem is egyszerre szeretnénk, hanem mondjuk több lépcsőben megoldani, ami egyébként, ha nem borult ránk a helyi banknak a biztonsági széfjének az ára, meg az árkombinációja, akkor valószínűleg így is lesz, akkor érdemes több lépcsőben tervezni, és itt nem csak a általunk már lefedett nagyjából ugye a világítás, a fűtés, vagy mondjuk így, hogy a ház klimatizálása, és akkor klimatizálásban a fűtés, a hűtés, a levegőcsere, páratartalom, páramentesítés, párásítás benne van. Ugye a világítás, ami szintén nagyon fontos, annó egyébként én is, ez volt az első okosítás, hogy egy rádió távirányítású kapcsoló volt a hálószobában, mert nagyon kellemetlenül érintett, főleg télen, a régi építésű tégla központi fűtéses lakásba átbatyogni a kapcsolóig, kimászni az ágyból és lekapcsolni a lámpát, tehát hogy ez egy általában ilyen kényelmi szempontok vannak elsősorban ilyenkor az emberben. Tehát ne csak ezeket a pontokat, a világítás, fűtés, vagy légklimatizálást, akkor a biztonságot, amiről beszéltünk, illetve a hangvezérlést vegye figyelembe, hanem minden egyes lehetőséget, ezt tudom, hogy itt kicsit közhelyesen hangzik, de igyekezzünk már ilyenkor, ha más nem, ahogy Meki mondta, kábelcsatornákban gondolkodni, és ellátni ezekkel a kábelcsatornákkal azokat a helyeket, hogy később ne okozzon nekünk ez nagy fejfájást.
És ha már kábelcsatornák, akkor kötődobozokat is azért jó nagyokat válasszunk lehetőleg. A süllyesztett az mindenképpen jó, a dugaljak és kapcsolók mögött, illetve hát ahol elágazás van, oda azért egy nagyobbat rakjunk be.
Igen, mindenképpen érdemes nem a legkisebbet, hanem úgy számolni, hogy ott más is esetleg lehet.
Arra viszont készüljetek föl, hogy ha ilyenre adjátok a fejeteket, hogy előépítés, akkor az a villanyszerelő vagy villanyszerelő brigád azért erősen meg fogják kérdezni. Nem csak az árát megkérni, az egy dolog, de a motivációt erősen fogják firtatni, hogy mi szükség van erre. Egy kedves ismerősöm futott bele nem olyan rég ugyanebbe a sztoriban, mert hogy egy új építési projektbe szállt bele, és még nagyon az elején, tehát még meg sincs az épület semmilyen szinten, és már egyezkedik a villanyszerelővel, hogy akkor ide kötődoboz, ide üres csatorna, ide ez az amaz, aztán a villanyszerelő csúnyán, nagyon csúnyán néz, mert hogy nem érti, miről van szó, hogy egyetem miért kell ez neki.
Dolgozni kell.
Igen, ez egyébként egy nagyon új ezen a szinten, tehát ha mindenki hozzá van szokva egy bizonyos munkamenethez, ezt ide behúzzuk, oda behúzzuk, és kész, és ugye ez mindegyik újabb meglátás, ahol meg valaki újat szeretne, ugye az megszokottól eltérőt, az mindig, akármilyen téren vagyunk, mindig ellenállásba ütközik.
Az biztos, mert a villanyszerelő, aki csinálta nálunk a házat, már arra is húzta a száját, amikor azt mondtam neki, hogy kat 5-tel helyett kat 6-os szeretnék a falba.
Azt nehezebb behúzni, ez így van. Húztam be, azt nehezebb behúzni, igen. Sokkal nehezebb behúzni. Vastagabb is, ugye a középső szál miatt, elválasztó műanyag szál miatt, ridegebb, nehezebb, tehát
igen.
Ezt meg tudom érteni.
Zoli?
Csak azt akartam mondani, hogy még egy fontos dolog, hogy miért is mondjuk azt, hogy külön kábelcsatornát húzzunk be, legalább egy üreset. Jelenlegi szabályok szerint, illetve hát az ajánlás szerint is úgy van, hogy a gyenge áramot az erős áramtól külön kell választani. Amúgy az erősebb áram zavarhatja is a gyengébb áramot, úgyhogy emiatt is ezt mindenképpen így csináljuk. Adott esetben még a riasztónak is húzhatunk külön kábelcsatornát. A kábelcsatorna üresen az nem drága.
Nem annyira.
És falba el van, nem kérenni.
Így van, abból is lehetőleg azért tervezzük felül, tehát ne a legkisebbet, legvékonyabbat húzzuk be, mert utána nagyon nehéz lesz újabb kábelt belehúzni, hogyha ha közben úgy gondoljuk. A másik egyébként, amit mostanában a fórumokon is többször feltűnik és érdekes, az a pont a törpe feszültség, illetve az alacsony feszültségű hálózatok. Ugye egyik az, hogy a egyre jobban elterjedő, és hát nyilván családi házakról beszélünk, napelemes megoldások esetén ugye a 12 volt, illetve hogyha akkumulátorba tároljuk, akkor is 12-24 volt az elterjedt, hogyha nem kell oda-vissza alakítgatnunk az áramot, hanem egy saját ilyen hálózatot készítünk nem mindenhova, hanem a preferált helyekre, akkor ez egy plusz segédlet lehet, ott is érdemes figyelni, ez nagyban meg tudja dobni megint csak a villanyszerelés és alapanyag költségét.
Azonban hozzá kell tenni, hogy az alacsonyabb feszültségű kábelezés az csak rövid távon megoldás. Lévén, hogy nagy a vesztesség. Például egy 5 voltos eszközt nem fogsz tudni a szobákkal arrébről meghajtani, mert annak csak pár méterem van. Hát,
igen, vagy hogyha úgy hajtod meg, hogy rátolod azt a jó sok ampert, az meg vastag vezetéket és egyéb problémákat már is okozhat.
Így van. Ez már nem is éri meg. Úgyhogy ott inkább helyben legyen átalakítva.
Ezért is van az, hogy például a KNX, ami gyakorlatilag egy régi motoros szabványnak számít ebben a sztoriban, ők 28 volttal dolgoznak. Tehát ott tehát magán a busz feszültsége az 28 volt, ami lehetővé teszi azt, hogy azért kicsit hosszabb távokon, tehát szobák közt is viszonylag kényelmesen minimális vesztesége azért át lehessen vinni a jelet, mert hogy maguk ezek a KNX-es sztorik, ezek csak gyakorlatilag felülnek a buszra és jeleket továbbítanak, például egy relészekrének, hogy effektív kapcsolják föl a 230-at a mennyezeti világításnak, vagy éppen a hangulatvilágításnak a szegőcsík alatt.
Igen, és egyébként ez egy fontos pontra mutat rá, Meki, amit mondtál, a mostanában szintén vitatárgyát képező osztott hálózatban külön-külön végezzék a készülékek, okos készülékek és okos eszközök a dolgukat, és kvázi csak kommunikáljanak egymással, vagy legyen egy központosított nevezzük szoftveres gateway-nek akármilyen megoldástról beszélünk, és ő irányítsa az egészet. Ez is felmerül egyébként kérdésként ilyenkor.
Én személy szerint azt a variációt preferálom, amit még Zoli vázolt föl még anno, amikor először beszélgettünk erről a témakörről, hogy gyakorlatilag maguk a kapcsolók, az normál esetben, tehát nem is normál esetben, hanem optimális esetben, főleg most gondolok életvédelmi szempontokra, elsősorban maguk a kapcsolók, azok egy alacsony feszültségű, mondjuk a KNX esetében, amik korábban említett 28 voltos rend, tehát buszra ülnek föl csak gyakorlatilag, és maga az a feszültség, ami mondjuk a lámpa világításához kell, vagy a mosógéphez, ezek gyakorlatilag el vannak szeparálva ezektől a kapcsolóktól. Nyilván nem megoldás minden esetre, mert a konnektorba, tehát a dugaszolóhajzatba a gyerek az ugyanúgy bele fog nyúlni, gond nélkül, tehát ez egy ilyen sport sajnos. De például a kokáért kapcsolók esetében, mondjuk fürdőszoba kapcsolók esetében sokkal kisebb a problémaforrások száma.
Igen, tehát hogyha a megoldható és vezérlő feszültséget, tehát vezérlő áramkörökkel oldjuk meg a történetet, az minden esetben biztonságosabb. Tehát ez olyan dolog, hogy ugye a szabvány nem engedi, hogy a 230 voltot a házon kívülre mondjuk a csengő nyomógombjába belevezessük, oda ugye minden esetben 12 volt, ami hivatalosan szabályos, vagy az alatti biztonsági okokból.
Főleg.
Amúgy, ha kamerákat akarsz telepíteni a házon kívülre, vagy akár a házon belül, ott is az a 12 voltos feszültség az, amiről ezek a kamerák működnek, hasonló okok miatt. Ugye ott egy kicsit nagyobb távot kell lefedni, mert házon belülről szokták általában a tápolást megoldani, egy ilyen, hát, vastag kábelen keresztül, és ugye a kábel egyik oldalán van a kamera, másik oldalán meg egy elosztója, ahol rácsatlakozik többnyire a UTP kábel, illetve mellette még ez a tápfeszültség is, emiatt itt is például ez jelen van. De beszéljünk a poéról.
Mondjuk
poéból egyébként 48 a tető, igen. Nem?
Jó, nem, 48-ról indul.
Hát,
48-ról indul, és 57 volt a tetője.
57, aha, azaz, igen. Bár ez függ az aktív és passzív poétól is egyébként? Mert ugye az aktív elvileg ő állítja be a kettő között, ha jól emlékszem.
Igen, főleg a feszültségesés és a távolságok miatt.
Uh-huh. Ja, ja.
De egy standard passzív injektor, az, ha jól emlékszem, akkor azért 48 voltra próbálja belőni a
nekem
dolgokat.
Nekem is úgy émlik.
Itt a srácok amúgy megemlítették még a poét, ami ugye a UTP kábelen érkező hálózati feszültség, ami 48 volt körül indul. Ez főleg informatikai rendszereknél szokott jelentkezni, például tipikus felhasználási területe kisebb-nagyobb irodákban, a routertől indul ki gyakorlatilag a szerver központból indul ki ez a kábel, és a internet elosztására alkalmas access pointok erről vannak meghajtva. De ez akár a lakásunkban is könnyen használható, mert viszonylag egyszerűen telepíthető lévén az, hogy rengeteg ilyen termék érhető el a piacon, nem feltétlenül drágák, és nagyon könnyen átalakíthatóak egy-egy ilyen adapterrel, amiről gyakorlatilag leválasztod, egy nagy kábelt kell csak behúzni, leválasztod egy ilyen eszközzel, ami egyrészt tovább engedi a sima adatforgalmat, és ettől külön meg tápot is adhatsz annak az eszköznek, amiről éppen szeretnél információkat gyűjteni, vagy amit éppen vezérelsz.
És egy nagyon fontos dolgot most megemlítettél, ami csak részben kapcsolódik az okos otthonhoz, de nagyon fontos, az bizony a wifi lefedettség, hogyha új építésű házról, vagy felújítandó házról beszélünk, akkor ezt saját tapasztalatból is mondom, hogy mindenképpen érdemes végig gondolni, hogy hogyan is kívánjuk lefedni a házat vezeték nélküli megoldásokkal. Ez a jövőben lehet más is, mint a wifi, de a lehetőséget teremtsük meg neki. Tehát minél jobban lefedett házról beszélünk, és a jobban lefedettség nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy kékes tetőn szereplő adótornyot vágunk be a nappalinkban, hanem akár több kisebb sávsugárzóval próbáljuk lefedni a lakást, már csak azért is, mert kisebb teljesítménnyel fogjuk magunkat besugározni.
Ugyanakkor
ezt mindenképpen vegyük figyelembe.
Ehhez az access pointos megoldáshoz amúgy hasznos infó tud lenni, hogyha az access pointok ugyanúgy vannak beállítva, tehát ugyanarra a wifi névre, illetve ugyanazzal a jelszóval, akkor az eszközén kényelmesen fognak ugrálni a különböző access pointok között mindenféle fennakadás nélkül.
Wifi roaming.
Igen, így
a neve,
van.
Ugye?
Igen. Ugyanakkor viszont, hogy kicsit visszakanyarod még a POE-s dologhoz, marha jó dolog. Tehát csak ilyen kényelmi faktorokba gondolkodjunk, hogy mit tudom én, egy access pointot lerakunk a tévé mellé, mert hogy hát most már az okos, a tévénk is okos, úgyhogy jó lenne, hogyha ő is kapna egy internetet, optimális esetben kábeleset is, hogy a wifinket azért ne terhelje még jobban, de mi, hogy ott van az access point, azért ez normál esetben azért megkövetel egy dugaljat, és az könnyen el tud fogyni a tévé körül. Úgyhogy egy ilyen POE-s megoldás, az mondhatnám is dupla haszonnal tud járni, mert hogy az access pointot megtápláljuk POE-n, ő tovább tudja adni szükség esetén ezt a házati, ez az alacsony feszültséget, de mínusz egy adapter, ami ott foglalja a helyet, úgyhogy annál több ketyerét tudunk bedugni a tévé köré. De ugyanakkor, hogyha van egy POE-s IP kamera rendszerünk, akkor megint a táp és az adatátvitel az megint egy kábel meg van oldva az egész tokkal vonóval. Tehát nagyon sok kényelmi faktora is van ennek a POE-nak, és ha őszinte akarok lenni, akkor nem olyan sokkal drágább.
Igen, egyre inkább elterjedtebbek az olcsóbb megoldások is ebben. Például az egyik nagy ilyen gyártó, a Mikrotik, aki korábban, igaz, az nagyon bonyolult annak a beállítása, a routerek közül talán a legbonyolultabb, az külön végzettségkel, de már ők is megjelentek a végfelhasználói piacon, és már nem a legkisebb, de az egyen nagyobb routerükben, ami már ilyen 10 000 forint környékén van, már megtalálható a POE. Annyit hozzátennék itt a kamerás témához, hogy ott viszont egy drágább intervallumban kell gondolkodjunk, ugyanis a kamerák viszonylag nagyobb, nem tehát feszültséget, hanem teljesítményt igényelnek, lévén, hogy infralámpák vannak benne, főleg a kültéri, ha beltéri, akkor motorok, hogy mozog, egyéb dolgok, emiatt hamar össze tud gyűlni az a teljesítmény, amit nem mindegyik POE eszköz tud kiszolgálni.
Így van. És elfelejtettem, okay. Mit akartam mondani.
Pedig akartál valamit? Nagyon
igen,
figyelünk,
tudom.
Viszont, hogyha már beszéltünk itt a vezeték nélküli dolgokról, akkor szerintem lassan elérkeztünk arra, hogy mit tudunk csinálni akkor, hogyha nem új építésű házba költözünk, és nem tudunk beavatkozni a villanyszerelésbe, hanem mi a helyzet az utólagos kialakítással.
Ja, arra gondolsz, nem akarjuk megbontani a fal integritását, igaz?
Imádkozni. Első körben imádkozni, hogy ne az 50-es években épüljön a ház, és egy csodálatos vezetékkel találjátok szemben magatokat, ami gyakorlatilag nem akarok, hogy is mondjam, archeológusnak menni, de textilborítással, és hát nem
kátrány,
tudom...
Az... Igen.
Nem tudom,
kátrányba jutott, igen.
Kátrányba jutott a igen, viszont magának a fényvezetőnek az összetételét azt nem sikerült meghatározni, mert hogy porlik.
Kedves hallgatóink, hogyha ilyennel találkoztok, akkor az előzőekben elhangzott megoldást választjátok. Azok köszönjük újra.
Bontás, mert hogy életveszélyes. Egyéb iránt, ha jól emlékszem, akkor olyan 92-95 környékén született is egy kormányrendelet arról, hogy egyéb iránt csak részvezetéket lehet beszerelni a falba, és a régi rendszereket cserélni kellett volna. De hát ez sok esetben tekintettel a beruházásnak a költségeire ez nem valósult meg, úgyhogy még simán bele lehet futni ilyen problémákba, és ez több rétű probléma is. Tehát nem csak az, hogy ott a régi vezeték a falban, ami hát valljuk be őszintén azért némileg tűzveszélyes, ugyanakkor még
ott... Vagy néha a fal.
Az apróságokról ne is beszéljünk, az, hogy a föld az jellemzően nincs is ott, azt teljesen felejtsük el.
Vagy a vízcsapráz.
Tessék?
Vagy a vízcsapráz. Nem a...
Mosógép.
Igen.
Mosógép dob.
Igen, na mindegy, tehát... Ezt veszélyesek. Az eszközeinkre igen. Is...
Az eszközeink a legkisebb.
Meg az,
az emberi élet. Az a legfontosabb. Tehát ugyanakkor viszont, mint ahogy említettem, ez egy több rétű probléma is. Tehát most gondoljunk bele abba, hogy hozzáépítünk részből valamit. A csatlakozási pontoknál, hogyha nem fémsemlegesek, tehát mondjuk nem acél kötőelemek vannak, acélból készült kötőelemek vannak, akkor ott bizony egy gyönyörű szép zöld takony, egy elektrolit fog keletkezni, ami viszont oké, hogy ott van, de rohadtul tűzveszélyes, és ég, és büdös, és leégeti az egész házat, ha úgy van.
Szóval, kedves hallgatóink, úgyhogy... mindenképpen nézzétek meg az ingatlannak a kábelezését, miatt bárminek is
nézzétek. Vásárlás előtt.
És igen, mert ezzel kalkulálni kell, és nagyon komoly nyomást gyakorol a pénztárcára ezeknek a hálózatoknak az újrahúzása.
Igen, és hogyha van villanyszerelő ismerős, és a lakás nagyon tetszik, nagyon szimpatikus, kérjétek meg, rángassátok el arra az 5 percre, 10 percre, kapjon le egy dugaszolóajzatot, kapjon le egy villanykapcsolót, nézzen be mögé, mit lát. Mert ha alumínium vezeték, vagy a korábban említett kátrány textilcsoda, akkor ott egy esetleges tisztasági festés nél nem fog véget érni a felújítási sztori. Ami egy remek lehetőség is okos otthon kiépítésére.
Így van. Akkor hallgassuk, akkor beszéljünk arról, hogy milyen egyéb megoldások vannak arra, hogyha nem tudunk kábelt behúzni. Nálatok, srácok?
Hát, van.
Hát én említettem, hogy nekem sülyeztett dobozok vannak, úgyhogy a Shellik, mint remek lehetőség, nyitva állnak, illetve hát már alkalmazásban is vannak egy pár helyen. A feleségem nagyobb örömére. Igen. De nem baj.
Ugye a Shelly az egy wifi alapú megoldás, de nem feltétlenül kell a wifi-t választanunk. Főleg belvárosi helyeken van olyan, hogy túl nagy a wifi szennyezettség, ami csökkenti ezen eszközök teljesítményét, akár szolgáltatás kiesés is okozhat.
Ez vagy csak válaszadási idő.
Így van. Gyakorlatilag azt mondod az Alexának, vagy a Google Home-nak, hogy kapcsolja fel a lámpát, és majd 10 perc múlva felkapcsolja. Na jó, nem ennyire durva, de azért tényleg érezhető a hatása. Elveszik az a faktor, amit ki akartunk alakítani. Főleg, hogyha több a parancsot, mert azt hittük, hogy nem hallott.
Igen, egyébként tegyük hozzá, ugye, hogy mivel elég szűkös a nyilvános sáv ugye a 2,4 GHz környékén, minden ezen a környéken próbál kommunikálni, sőt a mikrohullámúnak a sávja is ugye letakar egy részt ebből. Ez csak akkor érdekes egyébként, hogyha a szomszédban valami régi mikrohullámú sütő van, és akkor néha főleg a babaőrökön lehet, ami szintén ugyanezeken a frekvenciákon működik, és mondjuk az analóg babaőrökön lehet nagyon jól hallgatni a csiripelés, pitypirittyelést, ami mindenféle eszköz a hálózaton tud okozni ezen a frekvencián.
Azok a jó kis vezeték nélküli telefonok, a DECT-sek, azok a jó
csengők.
Kis... Igen, Bluetooth telefonok, nem is telefonok, bocsánat, Bluetooth eszközök úgy generálisan, mert az, ha jól emlékszem, pont a 2-4-nek a közepébe ül bele.
Amúgy a csengő egy nagyon jó, a csengő egy nagyon jó példa, mert előfordulhat olyan, de nem csak csengővel, hanem a régi képkövet tévéknél is jellemző volt az, hogy elmegy egy kis kávédaráló hangú robogó a ház előtt, és vagy a csengő szólal meg, vagy a tévé ad olyan fura jeleket magából, hogy hihetetlen. Biztos találkozott már a kedves hallgató hasonló esettel, hogyha vannak tapasztalatai a régi technológiákkal.
Igen. Igen, és akkor említsük még meg azt a lehetőséget, ami szintén a kedvencem, amikor a környéken beüzemelt, mondjuk úgy, hogy a szolgáltató által adott wifi routerek harcot vívnak egymással, nagyon szépen lehet egyébként itt látni, mindegyik autó sávválasztásra van állítva, és ezek így próbálják ugye a
legoptimálisabbat
hálózatot elosztani legoptimálisabban, és amikor egyik hálózatot vált, akkor másik is megindul, és ez így oda-vissza, ez, hozzáteszem, ez sem segíti a hálózati kommunikációt.
Ugyanakkor amúgy szívesen várunk minden érdekes sztorit, akinek milyen tapasztalatai vannak ilyen vonatkozásban. Hogy viccelt már meg titeket, vagy milyen városi legendákat hallottatok az ilyenfajta vezérléseknek a borulásáról?
Ezeket nyugodtan megoszthatjátok a Do It Yourself Smart Home, csináld magad okos otthon Facebook csoportban, akár ha gondoljátok e-mailben az info@okosotthon.club e-mail címen, vagy akár adás alatti adásnapló, illetve az alatta lévő kommentek mellett nyugodtan írhattok. De akkor térjünk vissza, milyen más megoldások léteznek a Wi-Fi-n kívül, amit a Zoli már ecsetelni kezdett.
Igen, újabban nagy népszerűségre tett szert a Zigbee, ami igazából hasonló frekvenciákon működik, mint a Wi-Fi, ugyanakkor képes egy úgynevezett mesh hálózat kialakítására, amiről szerintem már korábban beszéltünk, de ennek nagy előnye, hogy egy-egy eszköz nem csak végpont lehet, hanem képes a hálózati jelet továbbítani a központi egységtől távolabb eső eszköz felé, így átjáróként működik, megnövelve ezáltal a hatótávot.
Ha el akarjuk képzelni, akkor nagyjából nekem az a gyerekkori játék jut eszembe, amikor a egyik végén valaki elkezd suttogni a másik fülébe valamit, és a végén lévő embernek kell továbbadni az információt.
Igen, csak ebben az esetben ugye nem torzul az információ jobb esetben.
fontos tényező.
Előnye ennek a rendszernek, hogy már viszonylag olcsó, ezért nem kerülnek az ilyen eszközök többen, mint a Wi-Fi-s társuk. Viszont hátrányuk, hogy kell egy újfajta gateway hozzá, mert hogy ugye Wi-Fi nélkül, vagy Zigbee eszköz csak Zigbee eszközzel kommunikál, kell neki egy Zigbee gateway.
Tolmács.
Így van, ami majd a routerünkre ráköthető. Viszont a routert ezáltal csak egyetlen egy eszköz fogja terhelni. Másik ilyesmi, a Z-Wave előnye, hogy más frekvencián működik, ezáltal kevésbé érzékeny a Wi-Fi zajra, ami a nagyvárosokban jellemző. Hátránya az, hogy drágább. És ugyanúgy kell hozzá a gateway, és kicsit kevesebb eszköz is támogatja, nem annyira fejlődött az utóbbi időben, mint mondjuk a Zigbee-s társa, de nagyon jó. Ha tudunk, én beszereztem egy ilyen eszközt, és nekem tetszett az, hogy kisebb, mint a Wi-Fi-s, hát ez egy okos dugaj, kisebb, mint a Wi-Fi-s társa, ugyanakkor nagyobb teljesítményi eszközök kapcsolására képes. Úgyhogy egy érdekes technológiáról beszélünk.
És hasonlóan érdekes technológia egyéb iránt a LoRa is, ami hát azt kell mondjam, hogy nagyon érdekes, nagyon jó tudsz, mert hogy veszettül nagy a hatótávolsága a megszokott Zigbee, Z-Wave vagy csak simán Bluetooth vagy Wi-Fi vonatkozásban, tehát tényleg brutálisan, tehát akár ilyen több 10 kilométer is lehet hatótávolsága. De...
Amíg mondjuk a hagyományosoknak mondjuk 30 méter, hogyha nincs fal. Igen.
Viszont ez sajnos áldozatokkal jár. Tehát gyakorlatilag a LoRa-nak van a legkisebb adatátviteli sebessége, ami mondjuk egy IoT alkalmazásban, tehát egy ilyen okos otthon alkalmazásban nem feltétlenül jelent hátrányt. Mondjuk kamerát nem lehet ráültetni, az biztos, tehát élőképet nem fogunk látni rajta, de kapcsolóknak, reléknek a működésére, szenzorokból való adatgyűjtésre arra szerintem teljes mértékben ideális lehet.
Még egy fontos dolog, amiről nem is beszéltünk, illetve hát megjelenítette, hogy ugye ezek ilyen nagyon kis adatmennyiséget mozgatnak. A Wi-Fi-vel szemben mind a Zigbee, Z-Wave, LoRa mind nagyon alacsony teljesítménnyel képes üzemelni, nagyon kevés fogyasztása van. Ezáltal, ha mondjuk elemről üzemeltetjük a kis szenzorunkat, hőmérséklet szenzor, nyitásérzékkel és a többi, akár egy évig is képesek elműködni egy ilyen eszköz. Ami amúgy...
Csak hogy hozzunk konkrét példát, tehát hogyha Xiaomi-nak a méltán népszerű okos otthon eszközeiről beszélünk, ami szintén Zigbee-n kommunikál, akkor én hozom a saját példámat, ami kint van, tehát kap mínusz 10-től a plusz 40-ig mindent, és két éve üzemel ugyanazzal a gombelemmel, hiba nélkül.
Így van, és nem beszélve arról, hogy ez egy nagyon pici eszköz. Tényleg egy 200 forintos méretű kb.
Mondjuk a Shelly is megcsinálta a golyóival.
Ezt mondnál!
Oh yeah!
Üdvözlőjük egyes hallgatóinkat!
Így a podcasten. Késő esti sávú adásunkat hallják, igen.
Tehát a Shelly-nek a golyói, tehát a hőmérséklet és páratartalom szenzorai is egyéb iránt wifi-sek, és egy darab elemmel működnek, és a leírás szerint egy évig bírja ez az elem. Tehát wifi-vel sem megoldhatatlan, viszont ez is jól mutatja, hogy ilyen kis adatcsomagokról van szó, hogy gyakorlatilag egy wifi-s eszköz elemről egy évig tudna működni.
Így van, viszont tegyük hozzá, ugye neki nem kell folyamatosan a wifi-n lógnia, hanem amikor úgymond bán érzékel és felébred, akkor kapcsolódik, aztán le is jön a wifi-ről, igen.
Így van.
Jó. Úgy gondolom, hogy a adat folyamokkal kapcsolatos részeket végigvettük. Zoli, mondjál még nekünk valami hasznosat.
Amúgy ha tényleg ilyen
tudom, azért mondtam.
Most, hogy így átvettük, hogy milyen kommunikációs lehetőségeink vannak, szerintem segítséget még azzal tudunk nyújtani így az elinduláshoz, hogy kövessétek a Okos Otthon csoportnak a témáit, mert nagyon sokszor merülnek fel ilyen és hasonló kérdések, illetve az Okos Otthon csoporthoz tartozó thesmarthome.hu oldalon pont most fog megjelenni a cikk, mire szerintem ezt a podcast adást hallgatjátok, már olvasható is. Végigvettem egy-két ilyen okos konnektornak a működését, amik mostanában jelentek meg.
A Zoli által említett cikket megtaláljátok majd a show notes-ban a adásnapló mellett.
Nekem még lenne egy észrevételem így a végére. Egy dolgot viszont nem hallottatok tőlünk így technológiai vonatkozásban elhangzani, ez pedig a 433 MHz-es klasszikus RF frekvencia, amivel mondjuk például egy kerti kapu is működik. Nem véletlenül nem említettük ezt a frekvencia tartományt, mert hogy én nem szeretném, ha átkapcsolna a tévém, amikor a szomszéd megnyomja a kapucsengőjét. Tehát itt az a baj, hogy ez a frekvencia tartomány, ez annyira népszerű egyrészről, másrészre annyira kevés variációt tartalmaz maga a technológia, hogy egy ilyen szituáció, hogy a szomszéd megnyomja a kaputelefonját, és mondjuk az én kertkapum kinyílik, ez sajnos simán előállhat, hogyha mondjuk nem ugrókódos a rendszer, de nem mindig az.
Mondok egy jó példát erre, ezzel. A bármelyik nagy áruházban kapható szintén távirányítós konnektorokat, ami 433 MHz-en működik, megnézed, akkor az ember azt gondolná, hogy ezek valamennyire egyediek, hát sajnos el kell mindenkit keseríteni. Nagyon érdekes a technika, mert egy számsorozatot küld át, ami adná magát, 8 számjegyből álló számsorozat adná magát, hogy az egyedi, de úgy csinálták a gyártók, nyilván sok pénz, hogyha külön-külön minden egyes chipbe más számot kódolnak, hogy ez a 8 számjegy megegyezik. Esetleg azt a lehetőséget adja, hogy A, B és C pozícióba kapcsoljuk a kapcsolót, és akkor 3 különböző számjegyet kapunk, de itt simán előfordulhat, hogy a szomszéd is megvette ebbe a nagy áruházban a okosdugaját, és ahhoz elég nagy a hatótávolsága, hogy a szomszéd családi házból is lehessen akár a kertkaput nyitni és zárni ezekkel a megoldásokkal.
De nem kell csak konnektorokra gondolni. Egy időben nagyon népszerű volt például ugyanezen a frekvencián működő kis helikopterek, kis drónok, tehát gyakorlatilag ugyanezen a frekvencián működnek, és okozhatnak meglepetéseket.
És ha a környéken sok a fiatal, akik szeretnek robogózni, akkor az összes ilyen rendszerünk össze-vissza fog működni.
Igen, főleg az analóg rendszereknél, ugye.
És hogy miért mondom ezt? Igazából azért, mert a robbanó motorban ugye van egy kis szikra, ami begyújtja a gázokat, a gőzöket, ugye a... Mindegy.
A hengerben.
Igen, a robbanó térben van egy kis szikra. Ez a kis szikra egy miniatűr antenna, ami a szikra hosszának és erejének megfelelően épp változik, hogy milyen frekvencián fog sugározni. Na, ez pont egybeesik ezekkel. Legtöbb esetben.
Standard méretű gépjárműveknél azért nincs ez a probléma, mert a motorokkal szemben, illetve a kis kávédarálókkal szemben, azok azért némi árnyékolással bírnak.
Meg sokkal finomabb szerkezetek.
A koncepció ugyanaz. Csak maga a motortér azért általában némi fémmel körbe van véve, ami hát némi árnyékolást biztosít ebben a vonatkozásban. Így van.
Ha mondjuk fémépületben költözünk, efelől nem kalagódni egy acélházba.
Vagy valaki konténerből építkezik, ne adj
Isten. Igen, az is nagyon jó. Mondjuk az egy hatos is, és nem drága.
Na, igen, és hozzáteszem, a vastagfalú épületek is jelentetnek ilyen jellegű problémát. Ez nálam is egyébként működik, a ház közepén van egy 40 centi vastag támfal, na hát azon a Wi-Fi-jel is, és a ennél jóval gyengébb Zigbee-jel meg pláne kevésbé megy át. A mai adásunkban ennyi fért bele, a következő részben a felújítással kapcsolatban fogunk beszélni pont ezekről a vezeték nélküli technológiákról, illetve hogy itt milyen megoldásaink lesznek. Tartsatok akkor is velünk!
Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy ma is az Okos Otthon Klubbal tartottatok. Tartsatok velünk a jövő héten is. Amennyiben véleményetek van a műsorról, illetve ötleteitekkel, témajavaslatokkal okosítanátok adásunkat, várjuk leveleiteket az info@okosotthon.klub címre. Adásunkat értékelhetitek iTunes-on, Google Podcast-en, Spotify-on, illetve azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok. Okos ötlet, és nagyon köszönjük, ha támogattok minket akár egyszeri, akár rendszeres hozzájárulással, hogy még okosabb műsorokat állíthassunk össze nektek. Felajánlásaitokat örömmel fogadjuk a patreon.com/okosotthonklub címen. Köszönjük figyelmeteket, tartsatok velünk a jövő héten is. Ne feledjétek, okosítsuk együtt otthonunkat az Okos Otthon Klubban.
Sziasztok!
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 Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a showcast.tech oldalt.